Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Kinek indult ma jól a napja? Kinek nem indult ma jól a napja? Jó, ez azért jó, mert így akkor vagyunk mindenfélék itt. Bízom benne, hogy ez az alkalom, a dicsőítések, az imák, a tanítás bátorítani fog bennünket, és hogyha jó napotok lesz, akkor nem lesz rosszabb, reméljük, az Isten tisztelet végén. Ha meg nem úgy indult a napotok, ahogy azt jónak tartanátok, akkor remélem, hogy Isten fog minket bátorítani ma. Ma pünkösd van, vagy pünkösdöt ünneplünk, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani hivatalosan. Úgyhogy fogunk erről is beszélni, de én nagyon örültem annak, hogy így készültem, hogy a 23. Zsoltárban a következő mondat, az szerintem nagyon passzol a pünkösdhöz. Úgyhogy a 23. Zsoltárral fogunk tovább menni, és utána a végén elmondom, hogy ez hogy kapcsolódik a pünkösdhöz. És így lesz a 23. Zsoltáros részünk, egy pünkösdi tanítás is egyben. Hol tartunk? Ott tartunk most, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, fűes legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez vezet, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. És ez lesz a következő mondatunk, hogy az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Nem akarom megint az összes mondatot egyesével átismételni, mint eddig már tettük minden alkalommal, csak egy-két dolgot kiemelni. Mégpedig az, hogy az egész 23. Zsoltár a fő üzenete én szerintem nekünk ma is, hogy Isten a pásztor, mi pedig vagyunk az ő nyája, a birkák. És hogy a birkák önmaguktól, erről ma sokat fogunk beszélni, arra képesek és alkalmasok, hogy tönkretegyék az életüket, míg a pásztor meg úgymond azért van, most nem tudom jó kifejezése, de talán igen, azért van, hogy gondoskodjon a birkákról, hogy a helyes módon tudjanak azok élni, hogy táplálva legyenek, hogy meglegyen mindenük, amire szükségük van, vagy még annál is több, és egy teljes, bőséges, nagybetűs bárány életet éljenek. És ezt láttuk eddig szinte minden mondatnál, minden fél mondatnál, attól függ, milyen gyorsan haladtunk, és ma is ezt fogjuk látni és megnézni. Az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Itt az eredetiben ez az igazság, az a szó, hogy a helyes, a megfelelő, a jó úton, a jó ösvényen vezet bennünket. Tehát itt nem feltétlen kell ilyen, nem tudom, ilyen jogi témakörre gondolni az igazság ösvénye alatt, hanem hogy a helyes ösvényen, a helyes módon terelgeti a nyájait. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a juhok megrögzött rabjai a szokásaiknak. A bárány az egy olyan állat, hogy ha nem mozdítják ki abból, amit nem mozdítják ki abból, amiben van, akkor ő ugyanazt fogja csinálni. Ugyanazon az úton járnak, ugyanazon a kedvenc helyükön legelnek, akkor is, ha már nagyon nincs mit, ugyanoda piszkítanak, ami jelen esetben ez nem jót jelent, mert hogy ott akkor nagyon koncentrálódnak a dolgok, és akkor az élősködők és egyéb dolgok elszaporodnak, és ez nem tesz nekik jót. Azt írja itt Philip Keller a könyvében, hogy Spanyolországban, Görögországban, Mezopotámiában, Észak-Afrikában, az USA-ban, Új-Zélandon és még Ausztráliában is van egy csomó-csomó ilyen vidék, ami régen szép zöldellő, füves rét és legelő volt, és már a pusztaság, sivárság és sivatagság, mert a bárányok konkrétan kinyírták a legelőt. Ugyanis azt csinálják, hogy ha ők oda mennek, akkor ők egy ilyen tényleg ilyen pusztítást végeznek, hogyha nincsenek tovább terelve. Az a tévhit terjedt el a bárányokról, hogy a közhiedelemben, hogy azokat hagyni kell, hogy azok mennek oda, merre akarnak, és akkor majd ők majd tudják, hogy mi a jó nekik, de hogy ez egy súlyos tévedés, a bárányok nem tudják, hogy mi a jó nekik. A pásztor az, aki tudja, hogy mi a jó nekik. a juhok maguktól tönkreteszik a környezetüket. Ugye beszéltünk erről, amikor arról volt szó, hogy ő nyugtat minket, hogy a bárány addig nem tud megnyugodni, amíg nincsen teljesen tele a pocakja. Úgyhogy ők, hogyha egy ilyen olyan legelőn vannak, ami már így le van rágva, akkor azt még tovább rágják, egész a gyökerekig lemennek, kirágják a gyökereket, és így tényleg tönkreteszik az egészet. Állítólag annyira egy úton szeretnek járni, hogy tényleg ilyen csapásokat csinálnak a legelőkbe, meg a domboldalokba, és akkor utána, és ha esik a víz, akkor ott az ott még jobban folyik, és még jobban tönkre lesz, és hú, és aztán tényleg vége a világnak. Tönkre megy a legelő, és tönkre mennek a bárányok is a nap végén, mert vagy a betegségekben, vagy az éhségben, vagy egész, mindegy, valamiben egész ilyen valami dolgokban tönkre megy az egész. Na, ez a lényeg. Úgyhogy, ha a bárányokat hagyjuk, hogy azt csinálják, amit akarnak, akkor tönkreteszik a környezetüket és saját magukat. És remélem, hogy ilyenkor, amikor ugye a tanításán én elmondom, hogy mi történik a bárányokkal, utána elmondom, hogy mi történik velünk, akkor ti már húzzátok a párhuzamot a fejetekben, hogy talán ilyet már láttunk és hallottunk ilyesmiről. De mielőtt még rátérnénk erre a párhuzamra, mit lehet tenni? A pásztornak szüntelen mozgásban kell tartania a nyáját. A nyáj nem maradhat ugyanazon a helyen sokáig. Muszáj, hogy ki legyen mozdítva a kényelméből, muszáj, hogy tovább legyen víve egy következő legerőre. Kell, hogy legyen a pásztornak egy terve arra, hogy a nyájat mikor, melyik legelőre, hogy fogja elterelni. Erre gondolt Dávid, amikor azt mondja, hogy az igazság ösvény, vagy a helyes ösvényen terelget engem. Hogy az egészséges nyáj akkor lesz egészséges, a nyáj akkor lesz egészséges, hogyha mindig egészséges legelőkön legel. Azt írja Philip Keller, hogy a juhgazdaságnak ez a tennivalója okozza a legnagyobb gondot és odafigyelést és nem tudom, problémát a juhgondozás kapcsán, hogy szüntelen mozgásba kell őket tartani. Minden nap újra és újra meg kell vizsgálnia az adott legelőt, ahol vannak, hogy az még jó-e, kibírja-e aznapra, vagy már tovább kell mozdulni. A pásztornak jól kell ismernie a legelőket a környéken, újra és újra be kell azokat, hogy járja, tudnia kell azoknak az előnyeit, hátrányait, és okosan kell mozgassa a nyáját. Tehát a lényeg az, hogy a bárányok önmaguktól nem mennek odébb, még akkor se, ha már kirágták az összes gyökeret, hanem a pásztornak kell odébb terelni őket. Nem írt arról a könyv, hogy a juhok mennyire szeretik ezt a folyamatot, vagy mennyire nem, de én, ahogy átültettem már esetleg a mi életünkre, én azért van egy ilyen meggyőződésem, hogy nem biztos, hogy mindig ez olyan kényelmes. Nem tudom, hogy ez a juhoknál igaz-e, de én magam részéről ezt tudom mondani, hogy én nem mindig élvezem, amikor ki vagyok mozdítva a kényelmemből, a nyugalmamból, a megszokott rutinomból, még akkor se, hogyha az nem feltétlen van a nyavamra. Viszont amit ír a könyv, és ez nagyon tetszett nekem, hogy a nyáj szereti az új legelőt. Hogy amikor a nyájat egy új legelőre tereli a pásztor, akkor még a öreg anyajuhok is ugrándoznak és örülnek a friss fűnek és a nem tudom az új legelőnek, hogy milyen klassz, hogy új legelőre jutottak. Nagyon szeretik az új legelőt, de önmaguktól nem mennek oda az új legelőre. Önmaguktól nincs meg ez a nem tudom, motiváció, vagy nem tudom micsoda, hogy elmenjenek egy új legelőre. És akkor most nézzük meg, hogy ez hogy hasonlít az életünkre, vagy hogy nem hasonlít az életünkre. Mi a párhuzam? A Biblia szerint mi emberek, sok mindenek vagyunk, most kiemeltem egy-két ilyen bárányos tulajdonságot, nem lesznek szépek, elnézést kérek mindenkitől, de makacsok, csökönyösek vagyunk, szeretjük a saját szeszélyeinket követni, és szeretünk a saját fejünk után menni. Aki nem ismert magára, az most nyugodtan alhat is egyet, mert erről lesz szó ezután, de lehet, hogy inkább figyeljetek. Azt mondja Izsaiás 53.6, hogy mindannyian, mint a juhok, eltéve jöttünk ki, az ő útjára tértünk, mármint a saját útunkra tértünk, hogy mi bárányok, mi emberek ilyenek vagyunk, hogy van egy nagyon szilárd elképzelésünk arról, hogy az életünknek hogyan kéne működni, hogy milyen a jó élet, hogy milyen az, amikor dúsfüvekkel benőtt legelőkön legelészünk, kikecveregtem a mondatból, hogy nagyon-nagyon határozottan tudjuk ezt. De tovább megyek egy gondolattal. Van olyan az én életemben, és egy-két embert, akit ismerek közelről az ő életükbe is, illetve tietekbe is, hogy már rájövök, hogy ez a legelő, ez nem jó nekem. Már rájöttem arra, hogy na ez nem az út, nem az a, nem tudom, legelő, amire szükségem van, és tovább kéne menni, de még mindig nem megyek tovább. Még mindig ott vagyok, csökönyösen, makacsul, és teszem azokat a dolgokat, amiket eddig tettem. Miért? Mert ez a természete a báránynak. Emiatt most nem kell magatokat ostorozni, én is igyekezlek majd nem ostorozni titeket emiatt. Egyszerűen ilyenek vagyunk, ezt tudomásul kell venni. De ez már szerintem egy jó pont, egy jó állapot, amikor eljutunk oda, hogy na ez most már itt nem jó, most már tovább kéne mozdulni, kéne valamit tenni, de önmagunktól még mindig képtelenek vagyunk rá. Makacsul ragaszkodunk a szokásainkhoz, még ha esetleg látjuk is romboló hatásait, így szólt a mondat a jegyzetemben. Szeretjük a magunk útját járni. Viszont ugye hívő emberként ismerjük azt, hogy nem biztos, hogy a mi útunk a legjobb út. Nem biztos, hogy az, amit én elgondolok az életemről, az élet, amire teremtve lettem, amit Isten szán nekem. A példabeszédek 14-12 meg a 16-25 is beszél erről, hogy van olyan út, ami helyesnek látszik az ember előtt, és a vége a halálba vezet. Egyszerűen tényleg bárányként föl kell ismerjük, és be kell ismerjük azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az, amire szükségünk van. Határozott elképzelésünk van róla, hogy mire van szükségünk, de hogy az nagyon-nagyon nagy eséllyel nem arra van szükségünk, nem az, amire szükségünk van. Mit mond Jézus? János 14:6 azt mondja, én vagyok az út. A 10:10-ben pedig azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek, hogy én vagyok a jó pásztor. Hogy a báránynak az élete, az tényleg azon múlik, hogy a pásztor hogy pásztorolja őt. És hogy mennyire engedünk ennek teret. És itt a hasonlatban azt hiszem, hogy egy picit van egy, nem tudom, hangsúlybeli különbség. Mégpedig az, hogy próbálok óvatosan fogalmazni, majd mindenki értse úgy, ahogy gondolom, ha rosszul mondanám, hogy a bárányoknál, tehát a juhoknál konkrétan, ott oda megy a pásztor, odébb tereli készpassz. Nálunk embereknél azt gondolom, hogy egy picit megvan annak az esélye, hogy ellenálljunk ennek a terelgetésnek. Azért vagyok ezzel óvatos, mert ez egy nehéz kérdés, hogy végső soron Isten gyermeke, aki odaadta magát Istennek, el tudja-e szúrni az életét, vagy nem. És most nem akarok belemenni ilyen kálvinizmusba, meg egyéb ilyen dolgokba. Én csak azt szeretném átadni ezen a ponton nektek, hogy nem arra akarlak bátorítani ma titeket, hogy én bárány vagyok, én nem tudok odébb menni, ma Isten odébb rúg, de s odébb menjünk, ha nem, akkor meg így van. Nem, hanem hogy legyen bennünk egyfajta odaszántság. Ennek a tanításnak az volna a célja, hogy fölbátorodjunk abban, hogy adjuk oda az életünket a pásztornak. Hogy mondjuk azt, hogy beismerjük, hogy mi bárányok ennyire vagyunk képesek, vagy még ennyire se, és hogy odaadom magamat a pásztornak, az ő kezébe adom magamat, az életemet, hogy ő legyen az, aki engem pásztorol, aki engem visz oda, ahol látnom kell. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út. Azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Azért jöttem, hogy bővölködjenek, hogy életük az teljes legyen és bőséges. De hát ezt látjuk, hogy a nyáj az csökönyös, és csak a saját útját járja. Lerágott legelőkön jár, és csak csonthalmaz lesz belőle. És azt, ha körbenézünk, a világban ezt látjuk is. Szeretem azt a kérdést, amikor hitetlen emberekkel beszélek, és megkérdezik, hogy hát, ha Isten létezik, miért van ennyi gonoszság a Földön, háború, és nem tudom én micsoda. Hát ezért, barátom, mert azt mondtuk Istennek, azt mondtuk a pásztornak, hogy köszi, mi ezt megoldjuk egyedül. Mi tudjuk, hogy kell ezt csinálni. És Isten azt mondta, hogy jó, oké, akkor nézzük meg, hogy mit tudtok csinálni magatok. És kietlen pusztaságot és sivatagot csináltunk a zöld dús legelőből. És ezt látjuk szerintem ilyen globális szinten is, ha tényleg ilyen háborúkat, meg nem tudom, milyen dolgokat nézünk, de tele van ezzel a világunk, a kis mikrovilágunk is. Feldúlt otthonok, összetört szívek, tönkrement életek, torz személyiségek, egy beteg társadalomban küszködünk egy kiuzsorázott földön, ahol az emberi mohóság és az önzésnek az lett az eredménye, hogy mindent tönkretettünk magunk körül. Ez most kicsit ilyen nagyon pesszimista lett, de végső soron azt gondolom, hogy ez igaz, ez a gondolat. Márk 8.34-ben azt mondja Jézus, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Elég komoly vita zajlik teológus körökben, hogy amikor Pál arról beszél, hogy mi a tejnek az eledele és a kemény eledel, akkor miről lehet szó benne. Én most ezt csak így leegyszerűsítem, hogy azt mondom kemény eledelnek, amit úgy nehéz lenyelni. És ilyen módon azt hiszem, hogy ez a mai tanítás, ez a mai gondolat egy kemény eledel lesz. De talán az egyik legfontosabb tanítás és a legfontosabb üzenet az evangélium után, amire hívőként szükségünk van. És ez a mondat, amit Jézus mondott, hogy ha valaki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Beszéltünk már erről, de most kicsit szeretnék rá kitérni, hogy ez a vegye fel a keresztjét, ez mit jelent és mit nem jelent. Ez nem azt jelenti, hogy legyen egy nyakláncunk, amit minden reggel fölcsatolunk magunkra. A kereszt hordozás azt szoktuk azzal párhuzamba hozni, hogy az élet nehéz, és hogy viszem a terheimet, viszem a keresztemet, nekem ez a keresztem, nekem te vagy a keresztem, és téged kell vigyelek. De hogy nem erről szól itt Jézus, nem erről beszél. Ebben a korban, ebben a kultúrában a kereszt az egy kivégzési eszköz volt. Semmi több. Nem volt vallásos szimbólum, vagy bármi ilyesmi. Az az ember, aki fölvette a keresztjét, az ment meghalni. Amikor azt mondja Jézus, hogy vedd föl minden nap a keresztedet, az azt jelenti, hogy minden naphoz úgy eljál, hogy ez az utolsó napod. Hogy minden naphoz úgy eljál, hogy meghalsz, hogy a halálba mész. Hallottam erre példát, hogy ma ezt valószínűleg lehet úgy mondaná, Jézus lehet, vagy nem tudom, ez kicsit fura lesz, de hogy aki nem teszi minden nap a pisztolycsövet a szájába, az nem követhet engem, vagy minden nap kösd a kötelet a nyakadba, vagy valami hasonló. Tehát, hogy kicsit akarom kimozdítani a vallásos képből ezt a dolgot, hogy itt tényleg arról beszél Jézus, hogy ilyen nagyon radikális átadásra van szükségünk, nagyon radikális odaadásra van szükségünk, egy ilyen nagyon szélsőségesen mindent adjunk oda, mint aki megy a halálba. Az elég szélsőséges, én szerintem, hogy amikor valaki megy a halálba, vagy arra készül, hogy ma meg fogunk halni. És ide föltettem ezt a kérdést, hogy ezt mennyire tesszük, ezt mennyire gyakoroljuk. És ez most nem ilyen teszt, és megszégyenítjük azt, aki ezt nem gyakorolja. Én bevallom, ezt nem gyakorlom olyan sűrűn, mint ahogy ezt kellene. Sőt, odáig is emeljek, hogy magamtól egészen nagyon ritkán jutok el oda, hogy én ezt magamtól önszántam, úgy kérek, hogy jó, uram, ma én meg akarok halni, hanem ez általában akkor van, amikor már Isten tényleg elvisz egy olyan helyre, olyan kietlen pusztaságban már kirágtam mindent magam körül, amikor azt mondom, hogy oké, Istenem, akkor most odaadom magam, mert én idáig jutottam egyedül. Mennyire adjuk oda magunkat Istennek, mennyire bírjuk magunkat föladni. Jézus követésének ára van. Az örök életünknek is volt ára, de ezt Jézus megfizette. Tehát az üdvösség, az örök életünket, azt ingyen kaptuk meg. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, mint megváltónkba, ha azt mondjuk, hogy a mi bűneinkért elfogadjuk az ő áldozatát, akkor örökre megtisztított bennünket, és örök életünk van, és pont, és ehhez nincs mit hozzátenni, és ebből nincs mit elvenni. Viszont a következő lépés, az átadott élet, a Jézusnak a követése, tanítványá válni, az egy olyan dolog, aminek úgy van ára, amit nekünk kell megfizetni. És ez most nagyon durván hangzik, de majd jó lesz a végére, ne aggódjatok. De hogy meg kell halni magunknak. Meg kell halni magunknak, és meg kell halni másokért. Eszembe jutott az a mondat, amikor készültem, amikor Jézus azt mondja, hogy nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Hogy Isten ezt várja tőlünk is, hogy ilyen módon ennyire tudjuk saját magunkat háttérbe szorítani, de nem is jó szó rá, ennyire nem magunkra nézni, hanem ő ránézni és másokra, hogy mint aki meghalt tényleg magának. Tudjuk-e a kényelmünket, a vágyainkat, az önzéseinket elengedni? És így értem, hogy én nem. Oké, de akkor mégis ez hogyan működik? És itt szeretnék a pünkösdre átevezni. Méghozzá egy olyan módon, hogy végig fogunk szaladni nagyon nagy léptekbe a János evangéliumán három részen, a János 14-15-16-on, ami az egyik kedvenc részem az igéből, ezt már tudjátok. Nagyon, nagyon tetszik nekem, ahogy beszél a gyakorlati keresztény életről, és a Szent Szellemmel való betöltött életről. Ugye a pünkösd az miről szól? A pünkösd az arról szólt, hogy miután Jézus feltámadt, utána felment a mennybe, és a tanítványok, amikor várták, a felső szobában voltak, és várták, hogy eljöjjön a megígért Szent Szellem, akit Jézus ígért, hogy nyugi, várjatok, majd őt elküldöm. És amikor akkor eljött, betöltötte őket, szélzúgás volt, tüzes nyelvek, mindenféle csuda izgalmas dolog, és Isten Szelleme olyan módon töltötte be őket, hogy azt látjuk, hogy egy teljes változáson mentek át a tanítványok. Azok, akik addig féltek és reszkedtek és elbújtak, azok kiálltak tömegek elé, és egy nap 3000 ember tért meg a szolgálatukon keresztül. Olyan erő volt bennük, olyan hatalom és olyan természet fölötti dolog volt ez, amit sehol máshol nem tapasztaltak meg, és nem látunk mi sem máshol a Bibliában, csak az ilyen történetekből, ahol Isten Szelleme kiáradt. A pünkösdöt szoktuk úgy definiálni, az egyháznak a születése, a gyülekezetnek a születése, ami gyakorlatilag valami tényleg ilyesmit jelent, hogy a Szent Szellemnek a munkája elindul az életünkben, a mi életünkben is. És amitől izgalmas, és amitől benne van a párhuzam a 23. Zsoltárnak az ide vonatkozó mondatával, amit eddig vettünk, az, hogy Isten Szelleme az, aki vezet bennünket. És mindjárt ezt fogjuk átvenni a következő három részbe, de hogy Isten Szelleme lesz az, aki betölt bennünket, és elvisz az új legelőkre. Ő lesz az, aki megmutatja, hogy mi az, amire igazán szükségünk van, és mi az, amire nincs szükségünk. És nem csak, hogy megmutatja, hanem erőt ad ahhoz, hogy meg is változunk, ha megváltoztat bennünket. Megváltoztatja a vágyainkat, a viselkedésünket, a gondolkodásunkat. Megváltoztatja azt, hogy mire van erőnk, és mire nincs erőnk. Ezt fogjuk most átnézni gyorsan még, jó? János 14, és az első, az első vers, hogy ne nyugtalankodjatok, higgyetek Istenben, higgyetek bennem. Ezzel szeretném kezdeni, hogy az Istennel való járásunk az nem arról szól, hogy extra terheket veszünk föl, nem arról szól, hogy valami furcsa rendnek meg kell felelnünk, aminek nem tudunk, hanem a nyugalomról szól és a békességről, hogy végre azon a helyen vagyunk, ahol megnyugodhatunk, végre azon a helyen vagyunk, ahol az igazi békességünket megtalálhatjuk. Miért? Azért, mert a jó pásztornak a nyájához tartozunk, hogy ott van a jó pásztor, aki gondoskodik rólunk, aki vezet bennünket, aki táplál, úgyhogy megnyugodhatunk, hogy amikor azt mondta Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor arra gondolt, hogy elvégeztetett, hogy ez kész, hogy ez meg van csinálva, most már ez nem kell semmit se hozzátenni. És itt van a következő mondat, a sima hatodik versben, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. Ez az, amit úgy mondunk, hogy az evangélium, hogy a megtérés. Ez az az első döntés, amit minden embernek meg kell hozni ahhoz, hogy örök élete legyen, hogy odaadja magát Istennek. Hogy Jézus az egyetlen út az Atyához. Amikor szoktam beszélgetni, így az evangelizálás kapcsán szokott jönni ez a vád, hogy ti keresztények annyira nem vagytok elfogadóak, hogy ti olyan szűken látjátok oda. Hát annyiféle módon, annyiféle vallás van, végül is minden út Rómába vezet, mindegyik Isten ugyanaz, csak az egyik oldalról nézi, a másik felülről, a másik előről, és ezért más látunk belőle. Ezt értem, és egyértelműen tök jogos. Itt az a kérdés, hogy mi az igazság, és mi a valóság. Hogyha az az igazság, hogy a Biblia az Istennek a kijelentett igazsága, és az első betűtől az utolsóig az, aminek ő akarta, hogy legyen, és ebbe az van leírva, hogy a Jézus az egyetlen út az Atya Istenhez, akkor ez van. Akkor nem tudunk elfogadóak lenni, akkor nem tudom azt mondani, hogy nem tudom, a buddhizmus is olyan, mint a kereszténység, csak máshonnan fogták meg a fonál végét. Hanem azt tudom mondani, hogy egy út van, és az Jézus Krisztus. Hogy az Atyától mi elszakítottuk magunkat a bűnünkkel, azt mondjuk, hogy köszi szépen, mi megoldjuk egyedül, és a visszavezető út az egyedül Jézus volt, az ő vére, semmi más, ami bennünket oda-visszavihet. Viszont egyébként ez jó hír, tehát nem tudom, hogy ezért miért ágálnak ez ellen az emberek, mert hogy ez egy tök egyszerű dolog, mert Jézus fizette meg az árat, nem nekünk kell, nekünk csak azt kell mondani, hogy ezt elhiszem és elfogadom, és akkor örök életem van. És itt visszatérünk megint az első gondolathoz, hogy itt történik meg az, hogy igazán békességre és nyugalomra találhatok, mert ott vagyok Istennél. Ő az én pásztorom, és nem szűkölködöm, és ő jó pásztor, és füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget, és megvidámítja a lelkemet, és nem mondom végig tovább. Hogy megnyugodhatok végre megint a saját dolgaimból, az elképzelésemből, az életről. János evangélium a 14. rész, 12. 14. verset olvasom következőre. Igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én majd az Atyához megyek, és megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által. Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni. Nagyon érdekes ez, hogy ez a... Talán az egyik legmegosztóbb témakör ez a kereszténységben, hogy akkor most vannak-e ma még csodák, vagy nincsenek ma csodák, hogy vajon a pünkösd és az apostolok ideje az még tart-e, vagy vége lett az apostolok cselekedetei könyv végével. Én és a Golgota gyülekezet azt mondjuk, hogy nem ért véget az apostolok cselekedetei könyv, hogy ma is ugyanazokat az időket éljük, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És azt mondja itt Jézus, hogy aki hisz bennem, az megteszi majd mindazt, amit én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. És azért Jézus csinált ilyen, nem tudom, izgalmas dolgokat, tehát úgy értem, halottat támasztott fel, az mondjuk elég menő, vagy nem tudom, izgalmas. Nem tudom, ennél mi nagyobbat lehet még csinálni, hogy Efézusi levélben írja Pál az első rész, elmetek bejelöltem, 19. vers, hogy imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. A hívő emberként egy természet fölötti életre vagyunk elhívva. Én nekem ez meggyőződésem, hogy nem kell abban a természeti világnak a korlátaiban éljünk, mint a világ, hanem nekünk sokkal több van. És ez sok szempontból lehet izgalmas, de most nézzük csak egy ilyen nagyon önző, szubjektív módon. Ez megint a nyugalomra, megint a békességre vezet vissza, hogy hányszor kerültem már az életemben olyan helyzetben, amikor azt mondtam, hogy na itt már csak Isten segíthet. Hogy hányszor volt olyan, amikor akár én szúrtam el, akár más, tök mindegy, egyébként kicsoda szúrt el, de benne vagyok egy nehéz helyzetben, és nincs megoldásom rá. Már mindent megpróbáltam, már mindent háromszor megcsináltam, már mindenkit fölhívtam, már minden pénzem elköltöttem, és még mindig nincs megoldás. Akkor mire várhatok még? Hogy lesz békességem? Hát egyfelől mondjuk persze lehet úgy, hogy majd egyszer megyünk a mennybe, ahol minden jó lesz, de hogy másik oldalról meg hiszem azt, hogy Isten ott van jelen az életünkben. Azt mondja, hogy az ő szelleme bennünk él. Az a Szent Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, az az erő, az ott van bennünk. Ez ilyen, nem tudom hogy mondjam el, hogy ez így átüssön nektek is, meg nekem is. Hogy fogjam már fel végre, hogy a pici életem az nem az a pici életem, amit élek minden nap, vagy amire fölébredek reggel, az ameddig a kezem elér, az a nem tudom, 86 centi, fogalmas nincs, mi hosszú a kezem, másfél méter. De hogy ennél sokkal nagyobb az élet, amit kaptam. Hogy Istennek az ereje, az ő szelleme bennem él. Nem tudom ezt nektek átadni, kérem Istent, hogy ő jelentse ki nektek is, meg nekem is, hogy ez mit jelent. Azt hiszem, hogy olyan könnyen hajlamosak vagyunk a megszokásainkban lenni, mint a bárányok, abban a gondolatmenetben élni, amit gyakoroltunk sok éven keresztül, ez pedig az, hogy vagyok én, van a testi erőm, meg valamennyi szellemi erőm, és hello. De nem, azt mondja, hogy Isten szellemének az ereje az bennünk él, ugyanaz az erő, ami Krisztust föltámasztotta a halálból. És én hiszem azt, hogy ez jelenti azt is, hogy tényleg mi is halottakat támasztunk föl, és démonokat űzünk ki, de hiszem, hogy ez jelenti azt is, hogy amikor reggel mély klinikai depresszióban ébredek, én ilyet nem csinálok, de akkor ott van Istennek a szelleme bennem, aki segít tovább menni, aki segít erőre lelni az életben. És nem csak erőre, nem csak úgy, hogy oké, és akkor most kimásztam az ágyból, és akkor most halleluja, hanem hogy egy dicsőséges, nagy életre hív minket, és ezt adja nekünk. Úgyhogy annyira vágyom rá, hogy az életemet a mennyei perspektívából nézzem, ne ebből a perspektívából. Ha ismeritek a számítógépes játékokat, akkor van ez a FPS, ez a First Personal, mi az S, nem tudom mi, hogy amikor így nézed a játékot, és aztán van a TPS, segíts Karesz, ha tudod, ami meg a Third Person, nem tudom mi, ami meg így harmadik szemszögből nézi a játékost, tehát úgy irányítod a saját karakteret, hogy látod kívülről. A másik meg, hogy belülről nézed. És hogy én azt gondolom, hogy szükségünk van rá, hogy nézzük a harmadik személy perspektívájából. És most nem azt gondolom, hogy ilyen testen kívüli élményeket kell szereznünk, hanem hogy a mennyből nézzünk le az életünkre. Hogy lássuk azt, hogy egyrészt, oké, itt van ez a Mózes szerint nem túl sok év, 80 esztendő, az is nagy része szívás és nyomorúság, de majd megyünk a mennybe, ez is szerintem egy jó perspektíva, de a másik meg az, hogy nem, hogy Isten ott van bennünk, hogy az életem az nem csak az, amit látok, amit érzek, amit tapasztalok, hanem valami sokkal több. Abba hagyom ennek a magyarázását, majd vagy megértettétek, vagy nem, én sem biztos, hogy megértettem, de Isten tanítson bennünket ebből tovább. János 14. rész 15. vers. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak. És itt megint előjön ez az engedelmesség, és az odaadás, az odaszántság. És el kell, hogy mondjam nektek azt, amit mindig elszoktam ilyenkor, hogy az én lelkem nem kezd el örömében bukfenceket vetni én bennem, hogy engedelmeskedjünk, hogy tényleg ez a szívem végső vágya, hogy végre valakinek már engedelmeskedjek. Az én lelkem nem erre vágyik, és szerintem a legtöbb ötöké sem, és nem is ezt súlykolják belénk, mert mit súlykolnak belénk, mit mondanak velünk, legyél szabad. Nehogy megengedd bárkinek, hogy leuraljon, lenyomjon téged, hanem teted meg azt, amit te gondolsz, hogy meg kell tegyél. Legyél szabad. Lehetőleg anyagilag is, társadalmilag, mindenhogyan, nehogy már mások mondják meg neked, hogy kell élni. Hát te tudod pontosan, hogy kell élni. Csak ha visszanézünk a báránykákra, amit látunk, hogy kirágják még a füveknek a gyökerét is, és sivatagá és pusztaságá teszik a zöldelő füveket és réteket. Ha ezt látjuk, akkor lehet, hogy egy ponton érdemes megállni és elgondolkozni, hogy valóban rossz dolog engedelmeskedni. Valóban rossz dolog azt mondani egy báránynak, hogy én engedelmeskedek a pásztoromnak. Ráadásul ez a pásztor, akinek engedelmeskednünk kell, a jó pásztor. Mert ha egy, nem tudom, rossz pásztor lenne, kerestem a jó ellentétét, ha ez egy rossz pásztor lenne, akkor lehet, hogy nem akarnék engedelmeskedni. De egyébként pont a rossz pásztornak az ismérve az az, hogy tojik a nyájra. Tehát, hogy megint akkor megcsinálhatsz azt, amit akarsz. Úgyhogy nem olyan nehéz engedelmeskedni. Erről eszembe jut megint csak az Efézusi levélben, amikor azt mondja, az asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, és akkor ez is majd egy ilyen nagyon fura dolog, és nem akarok erre kitérni, és erről beszélni ma, de hogy ott meg azt írja, hogy férjek, ti meg úgy szeressétek a feleségeteket, mint hogy Krisztus szerette az egyházat, és az életét adta érte. Egy ilyen férnek nehéz lehet engedelmeskedni, aki az életét odaadja a feleségért. Nem tudom, mert nem vagyok feleség, de ha visszatérek erre, hogy juhként, bárányként, nehéz tényleg rossz gondolat azt mondani, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Miután ennyire nyilvánvalóan látszik az, hogy erre nekem van szükségem. És én sem akarok engedelmeskedni, tehát ne értsetek, ezt most nem úgy mondom minden, mint aki én már nagyon megérkeztem, és annyira jól csinálom, hanem inkább csak bátorítani magunkat, titeket és magamat is, hogy nem. Az, hogy engedelmeskedjünk, az nem egy rossz dolog. Követni a jó pásztort, aki új legelőre akar minket terelgetni, az nem egy rossz dolog. És emlékezzünk vissza azokra, amikor tényleg már elvitt minket új legelőkre, és ott szögdécseltünk tényleg a zöld réteken, mint az öreg juhok, amit mondtam, mert szeretünk új legelőn lenni. Csak amikor már ott vagyunk, akkor meg szeretünk ott maradni, és nem tovább menni. De hogy engedjük Istennek, hogy kimozdítson bennünket az életünkből, a megszokottságunkból, a kényelmünkből és a ilyen értelemben vett nyugalmunkból. 16. vers, János Evangélium a 14. rész. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismertétek és felismertétek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Nem hagylak titeket árván, hanem visszajövök hozzátok. Nekem ez az egyik kedvencem Isten szellemével kapcsolatban. Ez nekem annyira megmelengeti a lelkemet, hogy ő a segítő, ő a jó pásztor, nem egy zsarnok uralkodó, nem egy, nem tudom, Adolf Hitler jutott eszembe, hanem egy szerető pásztor, egy szerető atya, egy szerető apuka, aki ott van a gyerekével, aki azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, nem hagylak egyedül. Hogy nem tudom, ki milyen helyzetben van, én mindig ezt mondom, legtöbbet tudom, hogy ki milyen helyzetben van, hogy sokan tudom, hogy nem könnyű helyzetben vagyunk. Hogy nem jó arra gondolni, hogy Isten velem van. Nem megnyugtató dolog arra gondolni, hogy az az Isten, akinek minden a hatalmába van, ő szeret engem is, nem hagy el, bármilyen módon is teszem tönkre az életemet, vagy a te életedet, vagy bárki tette tönkre az enyémet. Nem jó erre gondolni, hogy ott van Isten, a legnagyobb és leghatalmasabb személy a világ mindenségén, és azon kívül is, hogy ott van velem, bennem él. És hogy semmi sem választhat el tőle. Ez nekem annyira nagyon-nagyon bátorító. Az Apcsel 1.8-ban ír arról, hogy a pünköstkor, pünköstről szól Jézus előtte, hogy amikor majd eljön a Szent Szellem és küldetik rátok, akkor majd lesz erőtök és bizonság lesztek. És egyfelől ez szól mindenképp arról, amit ott láttunk is az Apcselben, hogy fölállnak a tanítványok, és nagy bátorsággal hirdetik az evangéliumot, és több mint 3000 ember megtér egy nap. De azt hiszem, szól arról is, amit úgy szoktunk mondani, hogy az életünkkel evangélizálunk. És ez ennél a résznél jutott eszembe, meg az előző, amikor céloztam rá erre, vagy beszéltem erről, hogy Isten ereje ott él bennünk, azt mondja, nem hagylak titeket árván, ott élek benned, egy vagyok veled. Hallottam erről egyszer egy példát, hogy amikor Isten szelleme belénk költözik a megtéréskor, az olyan, mint amikor a sót és a borst összekeverik. Azután nem lehet szétválogatni. Azután nem lesz olyan, hogy akkor egy ponton tudod, nem tudom, legyen Isten a só, mert ő a fehér, akkor hogy így kiugrik hirtelen az összes borsból, és akkor ne, az már ott egy. Egyek vagyunk Istennel, ezen nem változtat semmi, és az ő ereje bennünk él, és adja ezt az erőt, hogy amikor ott vannak a nehézségek, ott vannak a próbák, akkor át tudunk menni vele együtt rajta. És nagyon sokszor, amit mondtam is, természet fölötti módon is bele nyúl az életünkbe, de úgy mindenképp, hogy adja az erőt is, azt a nyugalmat és békességet, ami egy természet fölötti dolog, és ez is egy evangelizálás az életünkkel. Elszaladt a stopper. János 14:20. Hol van? Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában élek, ti pedig bennem éltek, én pedig bennetek. Aki ismeri a parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Itt megint ezt látjuk, hogy teljes egységben bennünk él, újra szóba hozza az engedelmességet, az odaszántságot, és utána azt mondja a végén, hogy aki pedig engem szeret, az atyám is szereti, és én is szeretem, ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. És azt hiszem, hogy ez a csúcsa a keresztény életnek. Én nekem ez a nagy vágyam, hogy Istent tényleg megismerni, annak, aki ő valójában, mert annyi minden sallang van a fejünkben, annyira keveset bírunk fölfogni, megérteni belőle. De azt mondja, hogy ez lesz az útnak úgymond az egyik vég, az egyik nagy nyeresége, hogy megismerjük Istent annak, aki ő valójában. Utána a 26-27-ben azt mondja itt még János 14-ben, később azonban majd eljön a segítő, a Szent Szellem, és meg fog tanítani titeket mindenre, akit az Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékezteti titeket mindenre, amit nektek mondtam. Itt gyakorlatilag egy ilyen elegáns módon Jézus bezárja ezt a tanítást, és azt mondja, hogy és ezeken felül mindent meg fogtok még kapni, amire szükségetek van. Ez a János 14. része, és aztán jön a János 15. része, ez mély volt eddig, de hogy amiről nagyon sokszor beszélünk, vagy sokszor beszélek nektek, ez a szőlőtő élet, amiről beszél. És utána János 16-ban megint beszél majd a Szent Szellem munkájáról egy picit, csak ez nekem annyira tetszik, hogy Jézus beszél, tanít minket a Szent Szellemmel betöltött életről, és a kettő között, ahogy tanít, ott van a szőlőtőnek a példázata. Miért? Azért, mert olyan könnyű ezt az egészet kiragadni ebből a kontextusból, és elkezdeni ezt a nem megfelelő alapon nézni és gondolkodni erről, hogy már pedig szedd össze magad, már pedig legyél erős, már pedig engedelmeskedjél, nyugodjál meg nem tudom, mindenféle dolgokat, amiket itt felsoroltunk. Ja, és tegyél mindenféle csoda dolgokat, nagyobbakat, mint Jézus tett, és akkor ezzel egészen jó nagy nyomást lehet helyezni magunkra és egymásra. És közben itt van a szőlőtő példázat, amit mond Jézus, és most nem fogom nagyon részletesen venni, csak egy kicsit tényleg belenyalunk az 5. versre. Azt mondja, hogy igen, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a vesszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Ezért nagyon fontos az, amit az előbb néztünk, hogy azt mondja, hogy akiben a Szent Szellem él, az megismeri őt. Mert én nekem ez a hitem és meggyőződésem, hogy ha megismerjük Istent annak, aki ő valójában, akkor oda fogunk menni hozzá, akkor oda húzóckodunk hozzá, akkor oda bújunk hozzá, akkor automatikusan odaadjuk magunkat neki, mint a bárány, aki ott van, és jön a jó pásztor, és örömmel odaszalad hozzá, mert tudja, hogy enni ad neki, inni ad neki, hogy gondját viseli, lenyírja a szőrét, megtisztítja a férgektől, nem tudom, mindenféle, amit eddig vettünk meg, még fogunk venni, hogy ott van ez reflexszerűen. És azt mondja itt Jézus, hogy ha ott élsz bennem, ha engeded, hogy Istennek a szelleme, ami benned él, az teret nyerjen az életedben, akkor gyümölcsként fognak ezek a dolgok megteremni az életedben. Akkor gyümölcsként lesz ott az erő, akkor gyümölcsként lesznek ott a csodatévő dolgok, akkor gyümölcsként lesz ott a szeretet, akkor gyümölcsként lesz ott az, hogy én odaadom és odaszánom magamat újra és újra. Ehhez csak az kell, hogy oda menjünk magunkat, oda vonszoljuk magunkat, oda menjünk a szőlőtőhöz, oda menjünk Jézushoz, oda menjünk az Atyához, oda menjünk a Szent Szellemhez, és kérjük őt, hogy ő töltsön be bennünket teljesen. Annyira jó a Filippi 2:3-4, és a 13. vers Filippi, ez az Efézus, azért nem találom, 2:3-4, azt mondja, hogy ne az önzés, vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket, ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Ez egy gyönyörű vers, nem? Tehát ez annyira bátorító, annyira szép. Ez az, amiről Jézus beszél, hogy halljunk meg magunknak. De hogy ez hogy? Tehát, hogy mi, na, hogy? Tehát ezt hogy tudod csinálni? Tehát hogy fogom magamat háttérbe helyezni? Amikor én ezt próbálom csinálni, akkor olyan büszke vagyok, mint az állat. Mert én most háttérbe, na jó, akkor én most... És persze nem így mutatom, hanem a szeretetet mutatom kifelé, de azért én most tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy milyen nagy áldozatot hoztam a másikért, és most mennyire nagyon hívő voltam. És már rögtön ott van a büszkeség is. És mit mond itt a Filippi 4-ben az egyik kedvenc versem, 13. vers? Mert maga az Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni azt, ami kell. Ez a szőlőtő élet. Hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy megerőszakoljuk magunkat, és elkezdjünk úgy viselkedni, hogy a természetünk azt nem kívánná, ettől függetlenül ez még mindig jobb, mint hogyha azt csinálod, amit a természetedből kijönne, de hogy az igazi, amiről ő beszél, az, hogy megváltozik a természetünk. Amikor egy férj-feleség kapcsolatban ott vagyunk szeretetben, szerelemben egymással, akkor nem úgy mosogatok el este a feleségem helyett, hogy és akkor most milyen jó hívő voltam, hanem hogy csak szeretném, hogy neki könnyebb legyen az estéje. Vagy amikor ott vagyok a gyerekeimmel, ugyanígy egy szeretett kapcsolatban, és tök fáradt vagyok már, de nem tudom, fölmegyek, még mesélek, még odabújok, ezt nem úgy, hogy most mekkora is vagyok, hanem azért, mert szeretem, és megcsinálom ezt, és automatikusan magamat a háttérbe helyezem, automatikusan a másik lesz a fókusz, és talán inkább ez a jobb megfogalmazás, nem az, hogy magamat háttérbe helyezem, mert nem az lényeg, hanem hogy a másik a fókusz, a másik kerül előtérbe. Úgyhogy ezt teszi a Szent Szellem az életünkben. És azt mondja még a Róma 12:1-ben, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő és szent áldozatul Istennek. Hogy a Szent Szellemmel való betöltött élet, az ezt jelenti. Ha valamit kell tenni a hívő életünkben, akkor az ez, hogy újra és újra odaszálljuk magunkat, hogy újra és újra megtérünk, hogy újra és újra megújítjuk a gondolkodásunkat, és azt mondom Istennek, hogy Uram, én nem tudom, hogy nekem mi a jó. Én ha rajtam múlik, tönkreteszem az életemet, kirágom a gyökereket is a fű alól, és csak itt pusztaság lesz, és nem tudom, szárasság és halál. Úgyhogy kérlek, Uram, odaadom magamat újra ma is, hogy legyen meg a Te akaratod az életemben, hogy vigyél oda, ahol Te akarsz látni, hogy új legelőkre vigyél engem, ahol felüdülök, ahol felfrissülök, ahol a lelkem az jól lakik azzal a táplálékkal, amit Te adsz nekem. És csak ennyit kell tenni. Már úgy értem, hogy listának rövid, de hogy megtenni, ez valami nagyon nehéz. Vagy legalábbis nekem nagyon nehéz. Mert annyira a lelkem a porhoz tapad, annyira a testem erős bennem, annyira tudni vélem, hogy mi az, ami jó nekem, és mi az, amire szükségem van, hogy nagyon-nagyon nehezen szánom magam oda erre. De ezt tegyük meg, erre bátorít az ige, és én is ma erre akarok titeket újra és újra bátorítani, hogy szánjuk oda magunkat, hogy mondjuk ezt Istennek, akkor is, ha nincs hozzá kedvünk, akkor is, hogyha félünk picit tőle, hogy ez mit jelent majd a valóságban, de tegyük ezt meg, mert ő a jó pásztor, és ő tudja, hogy mire van szükségünk. Olvassuk még egy picit a 16. versből, János 16, 13, 14. Nem? Előtte még kellett volna legyen más. Igen, 7-8. De higgyetek nekem, a javatokra válik, hogy elmegyek. Miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a segítőt. Ha nem mennék el, akkor ő sem jönne el hozzátok. Amikor pedig eljön a Szent Szellem, nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész világnak és minden embernek, hogy mi a vétek, mi az igazságosság, és mi az ítélet. Itt az evangéliumról beszél újra Jézus. Arról, hogy a Szent Szellem az, aki meggyőz bennünket, hogy a Szent Szellem segítségével láthatjuk azt, hogy mi a valóság. És itt egyébként, amikor azt mondja, hogy lelepező, hogy mi az igazságosság, akkor itt most pont nem azt a szót használja, ami a valóságról, hanem itt az eredetiben ez ide értem valóban pedig. A megigazultság, igen, ez a szó. Itt arról beszél, hogy mi az igazság rólunk hívőkről és a világról, hogy őnekik nincs még meg az örök életük, nincsenek megváltva, a bűneikben élnek, mi viszont, akik hittünk Jézusban, megkaptuk az ő igazságosságát. És az Atya ma úgy néz ránk, ahogy Jézusra néz, hogy tökéletesnek, szentnek lát minket, fedhetetlennek, teljesen tökéletesnek. És így kell, hogy mi is nézzük magunkra. Ez lesz az az alap, ami segít majd nekünk tovább menni. És ez megint egy olyan dolog, ami nem olyan könnyű, de ha azt mondjuk, hogy odaszálljuk magunkat, ha azt mondjuk, hogy Isten az, akinek igaza van, akkor ezt el kell fogadnunk, hogy már pedig én tökéletes vagyok Jézusban. Nem azért, mert tökéletesen csinálom a dolgaimat, hanem azért, mert Isten megbocsátott az összes bűnömet. És azért szabadon van bejárásom a Szentek Szentjébe, sőt, mi több, a Szentek Szentje belém költözött. Isten Szelleme bennem van az ő erejével és minden egyéb attribútumával. 13-14. Azonban eljön majd az igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az Atyától hall, kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat, és engem fog dicsőíteni. Itt az igazság az a valóságot jelenti. Eljön majd az igazság Szelleme, és bevezetjétek a teljes valóságba, így is van ez a fordítás. Az Isten Szellemében való járás az a valóságban való járás. Hogy az igazságnak a ellentetje az a hazugság, ez most egy újdonság volt mindannyiunknak, hogy abban élünk. És most ez megint nem egy új gondolat, tudom, de hogy ezt mennyire nagyon, majdnem mondtam még egy jelzőt, nehéz a hétköznapokban látni, mert én önkéntelenül is, és szerintem ti is, az életemet látom a saját perspektívámból, és azt tartom igaznak. És persze hívőként vannak jó pillanataim, meg jó, nem tudom, meggyőződéseim is, de hogy nagyon sokszor, ami előjön reflexként a lelkemből, az nem igaz. És azt mondja, hogy Isten Szelleme lesz az, ami elvezet bennünket a teljes igazságra, aki tanít majd bennünket, hogy hé, Krisz, ezt nem jól gondolod, ez most nem úgy van, most neked nem kéne, nem tudom, depízni, most neked nem kéne mérgesnek lenni, most neked nem tudom, nem kéne így gondolkodni a világról, mert az igazság ez és ez, és Isten Szelleme jön, és kiavít, és segít, hogy a helyes módon lássuk az életet. És aztán meg az van, hogy azt mondja, hogy elvezet bennünket. És itt látom a párhuzamot megint a 23. Zsoltárral, hogy az igazságosság ösvényén vezet minket. Hogy azt mondja, hogy a Szent Szellem az, aki elvezet minket a teljes igazságra. Szinte szó szerint ugyanaz a két mondat, ha átvitt értelemben értelmezzük. Hogy Isten Szelleme lesz az, aki vezet bennünket. Hogy mindannyian vágyunk a nagybetűs életre. És erről van egy szép kép is a fejünkben, hogy ez hogy néz ki. És ezt olyan nehezen adjuk fel. Én ezt olyan nehezen adom fel. Nekem annyira erős a meggyőződésem, hogy az élet az úgy lesz szép, ahogy azt én azt lefestettem. De hogy ezt várja tőlünk Isten, hogy adjuk oda ezt a képet. Azt mondjuk, Uram, oké, itt van az életemről alkotott képem. Ezt odaadom. És legyen meg a te akaratod az életembe. Én odaszánom magamat újra neked, hogy legyen meg a te akaratod az életembe, és akkor az történik, hogy nem az történik, hogy Isten fogja, és akkor ez milyen festmény, és akkor átfesti, nem tudom, feketére, és visszaad egy fekete vásznat, vagy nem tudom. Hanem, hogy azt mondja, hogy elkezdi megmutatni azt a festményt, amit ő készített az életünkről. És az teljesen meglepő módon, nem meglepő módon, milliószor szebb és csodálatosabb annál, mint amit mi festünk a saját életünkről. Viszont lehet, hogy tök más dolgok lesznek rajta. Lehet, hogy nem tudom, virágok vannak rajta, hanem fák. most ez nem volt túl kreatív, de hogy vagy lehet, hogy nem egy szép erdőben lévő tó mellett egy kis farönkház, ahol az én kis családom vígan dalolászik, hanem lehet, hogy egy város van oda festve. Egy picit jobb volt, nem? Egy fokkal. Lehet, hogy nem azok a dolgok lesznek az életünkben, amit mi elképzeltünk magunknak, de hogy egy sokkal szebb és sokkal teljesebb kép, és egy sokkal szebb és sokkal teljesebb élet az, amire Isten akar minket vezetni, amit ő elkészített nekünk. És itt az a baj, hogy a szép érzékünk is be van csapva egyébként. Tehát, lehet, hogy inkább, nem kalandozok el, de a lényeg az, hogy kell látni az életünket, ez a kép maradjon meg bennünk. A következő, hogy ott vannak a bárányok, akik ha rajtuk múlik a gyönyörű zöld rétből egy ilyen, képzeljünk el egy szép zöld rétet, süt a nap, csiripelnek a madarak, egy-két virág is van a mezőn, ami ehető, és ott a bárányok esznek, és elvannak, és ugrálnak, és pihennek az árnyékban, és idilli az egész. Utána ugrunk X időt, a bárányok nem mentek sehova, sötét lett, eltűnt a nap, fekete felhők vannak, fekete az egész olyan, mint Mordon pusztasága, nincs fű, nincs növény, nincs semmi, csak a kövek és a sár, és ott vannak a girhet birkák, kilátszik a csontjuk, és borzalmas az egész. Na, ez a kép ez miért kell? Azért kell, mert ha rajtunk múlik, ha rajtam múlik, akkor én az életemből egy ilyen képet fogok csinálni. Ahelyett, amit Isten adna nekem. És ő visz tovább engem az új legelőre, ő vinne tovább engem az új legelőre, csak adjam már át magamat. És egy utolsó gondolat, úgy fejeződik be a Zsoltár, hogy az ő nevéért. És ez egy ilyen, én gyerekkoromban ezeket a képeket nem nagyon értettem, mit jelent ez az igazságosság, útján vezet engem az ő nevé. Elmondtuk, főszavaltuk, nem tudom, hogy sokan egyszerre, de hogy ez mit jelent, fogalmam nem volt. Az ő nevéért ez azt jelenti, hogy a név akkori időben az a jellemére utalt. Állítólag, ez nem tudom igaz-e, de állítólag a zsidó hagyományban az újszülötteket nem is nevezték el, csak nem tudom én X idő után, amikor már úgy kicsit kezdett kirajzolódni, hogy milyen jelleme van. Igaznak tűnik, jó. Hogy a név az ott jelentett többet is, mint hogy ne csak sorszámunk legyen, hanem valahogy megkülönböztessük egymást. A név az a jellemet jelenti, és most nem megyek ebbe bele, hogy Istennek hány neve van, meg Jézusnak, meg ilyenek, de hogy nem azért teszi ezt meg Isten, hogy új legelőkre visz minket, hogy az igazságosság útján vezet bennünket, mert mi jó juhok vagyunk, és megérdemeljük. Vagy nem is azért, mert mi rosszak vagyunk. Ennek semmi köze hozzánk, hanem az ő nevéért. Ő ezt ezért csinálja, mert ő szeret bennünket. Ő szeret úgy, ahogy vagy. Így. Pont. És ha soha semmi nem fejlődsz a jellemedben, hanem csak visszafejlődsz, akkor is szeretni fog. És akkor is el akar téged terelni az új legelőre. Mert az ő neve az, hogy jó pásztor. Most ezt az egyet mégiscsak hoztam. Hogy Jézus a jó pásztor, aki az életét adta a juhokért. És hogy ez nem egy vasárnapi kép, hanem ez a valóság, hogy ő az életét adta értünk. Akkor hogy ne adna nekünk vele együtt mindent? Úgyhogy a mai tanításnak az volna a lényege, az üzenete, itt pünköstkor és a 23. Zsoltár fényében, hogy adjuk át az életünket neki, hogy ne féljünk hozzá menni, hogy ne féljünk szélsőséges döntést hozni az ő követésében, hogy adjuk fel a saját próbálkozásainkat, adjuk fel azt, hogy védjük azt a kis életünket, vagy azt a kis életnek nevezett valamit, amit annak vélünk, hanem teljesen adjuk oda magunkat neki, és bízzuk rá magunkat. Úgyhogy Úr Jézus, köszönjük neked a pünkösdöt, köszönöm azt, Uram, hogy te nem egy üres vallást találtál ki, hanem te bennünk élsz. Köszönöm azt, Uram, hogy te nem csak lehetetlen feladatokra hívtál el bennünket, hanem ezekben a lehetetlen feladatokban te dicsőülsz meg, ahogy te munkálkodsz bennünk, ahogy te adod az erőt, te adod az akarást, és te leadj az, aki megcselekszed bennünk ezeket a dolgokat. És csak Uram, annyira könnyű ezt nem komolyan venni, annyira könnyű ezt nem csinálni a hétköznapokban, és csak arra kérlek, Jézus, hogy töltsd be minket a te szellemeddel, tényleg minden nap segíts újra és újra döntést hozni melletted, segíts újra és újra nemet mondani az óemberünknek, az önzésünknek, a saját vágyainknak és céljainknak, és azt mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod az életemben. Ezt szeretnénk most mondani, Jézus, hogy legyen meg a te akaratod az életünkben. Kérlek, Uram, hogy add, hogy az nagybetűs életet éljük, azt, amire teremtve lettünk, azt, amire el vagyunk hívva. Ne engedd, Uram, hogy mi elszóljuk a kényelmünk miatt, az önzőségünk miatt, a csökönyösségünk miatt, hanem azt mondtad, hogy te vagy a jó pásztor, aki az igazságosság útján vezetsz minket a te nevedért. Úgyhogy vezess, terelgess minket, ne engedd, hogy elrontsuk az életünket és a környezetünknek az életét. A te nevedbe, Jézus. Amen. Amen. Amen.